fokozódik. Hajnalban 14 és 19, délután 21 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Hírekkel legközelebb egy órakor jelentkezünk.
A műsort a Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT készítette.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin. A megújult Kossuth Rádió zöld magazinjában köszöntöm Önöket, Barta Bernadett vagyok. Adásunkban az alábbi témákkal készültünk mára. Folytatva a zöld iskola kezdést, ma egy édesanya mutatja meg, milyen tudatos döntésekkel indítja útnak gimnazista lányát. Egyre többen bringával indulnak az iskolába, műsorunkból kiderül, ez mennyire jó a levegőnek. Környezetvédelmi konferenciát tartottak a hétvégén Zala megyében, ahol stávunk is jelen volt. Ezekkel a témákkal készülünk a mai zöld hírek mellett. Tartsanak velem! 10 éve lett zöld Tóth Andi Zero Waste tanácsadó háztartása. A több gyermekes családanya legkisebb lánya számára már napi rutin része a tudatos választás. Most Andi oszt meg néhány tippet, praktikát, ami másnak is hasznos lehet.
Ami alap, hogy kulacsban visz magával vizet, általában vizet. Néha teát, néha valamilyen citromos italt, de inkább egész család vízivó nálunk. Úgyhogy tulajdonképpen van a hűtőben hűtött víz, meg a csapból folyik a csapvíz. Ki miért szeretne, azt mindig a kulacsába tölti és viszi magával. Ez egy alap dolog, ez elengedhetetlen nálunk. Bárkit is nézünk a családban. Ezen kívül, amikor 10 órait csomagolnak maguknak, hát most már elég nagyok, úgyhogy maguknak szokták többnyire csinálni, akkor az a másik alap, hogy textil szendvics csomagolót használnak.
Jaj, de helyes, ezek egyébként olyanok, mint hogyha ilyen kisebb szalvéták lennének, nagyon szép mintája van, az egyik az cikcakos, sárga, szürke, fehérrel, másik pedig egy kis, mint hogyha ilyen kis kékfestő fordított arányban jelenne meg.
Az egyiket anyukám varta, a másikat vettem, még a kezdetek kezdetén, nincsen semmi ördöngösség benne, igazából pamutvászon, és a belső rétege az egy pul, hát ez már egy kicsit nyúzott, ez az egyik első darab, az mi azt jelenti, hogy 10 éves, és még gyakorlatilag semmi baja nincsen. Amiatt, hogy a belseje pulréteg, az helyettesíti a műanyag zacskót, és ez tartja úgy frissen és ehetően a szendvicsüket.
És van rajta egy kis tépőzár is, úgyhogy így gyakorlatilag könnyen össze tudjuk fogni ezt az egészet.
Így van, egyébként nem csak ilyen szendvics csomagolóba szokták maguknak, hogyha éppen mosásban van mindegyik, akkor fognak egy egyszerű textil szalvétát, mert hogy textil szalvéta van itthon csak, abba csomagolnak, ennél sokkal izgalmasabban.
Újabb fiók nyílt ki.
Textil zsákok. És
ez régi párnahúzat volt?
Ez egy régi párnahúzat volt, pontosan.
A mintából sejtettem, mert mintha nekünk is lenne otthon.
Igen,
ilyen.
Igen, Pani lányomnak egy régi párna, hát nem csak párna, hanem takaróhúzata volt, ami elkopott már, és akkor ebből vartunk nagyon klassz textil zsákokat, és mi a rózsaszín mániás, a gyerek ezt imádja, és ezt belerakják egy másik textil valamilyen zsákba, mondjuk ebbe mutattam ez a kis párnából készült textilzsák, és ebbe viszik el. Ennyi idő alatt nem szárad ki az a pár óra, amíg elfogyasztják, addig nem fog ez kiszáradni ebben sem.
Iskolatársakat mennyire tud akár környezettudatosabbá tenni, hogy valaki figyel, mert valakinek ez az, ami természetes otthon?
Azért érdekes ez a kérdés, mert volt általános iskolában olyan osztálytárs, akinek az anyukája fölhívott engem, hogy a Panni milyen csomagolóba viszi a szendvicsét, mert hogy annyira megtetszett a lányának, hogy ő is szeretne. Tehát igenis van hatása a gyerekeknek, még akkor is, hogyha nem beszélnek róla, hanem csak látják a többiek, hogy ki mit csinál. Ez a, ugye állandóan a trendek után megyünk. Azzal nincsen baj igazából, hogyha bizonyos fokig ez egy divat irányt vesz. Ne menjünk el a divatba teljes mértékben, maradjunk a mértékletességnél, de mindenképpen ragadnak egymásra azok a jó példák, amiket mutatunk a társainknak.
Hogyan lehet okosan kezdeni egy tanévet, mert hogy most már ugye lánya, akit kislányként emlegetünk folyamatosan, ő már azért gimnazista lassan érettségizni fog.
Így van, ő már érettségizni fog, nem idén, hanem jövőre. Kezdetektől úgy kezeltük, hogy ez egy természetes, nálunk ez az alap. A környezete hol elfogadta ezt, hol nem, ez nagyon érdekes volt ezt látni, hogy volt, hogy úgy jött hazasírva, hogy a többiek kinevették ezért, és ahogy nőtt, úgy fogadta el ezt az egészet, és úgy vált számára teljesen természetes. természetessé, most már inkább ő mosolyog azon, hogyha a többiek ezt nem tartják alapnak.
Például mondjuk, hogyha van ugye nagyobb testvér, akkor én azt gondolom, nálunk legalábbis bizonyos tekintetben ez meg tudott valósulni, nem mindenben, mert ugye öcsém van, hogy vannak-e olyan tanszerek, amiket mondjuk a másik meg tud kapni később.
Értem a kérdést, és nagyon jó ez, hogy ezt felhoztad, mert ez gyakorlatilag az újrahasználatnak, a továbbhasználatnak egy nagyon kritikus része, amikor iskola kezdés van. Én azt értem, és én is szülőként átmentem ezen, hogy amikor az első, főleg az első gyerek első osztályban, hogy ez egy olyan nagy dolog, és olyan szívet szorongató, és mindent szeretnénk neki megadni, és a legszebb, és a legjobb, és mindenben tökéletes legyen. De aztán, ahogy telnek az évek, ez változik, és a tudatosság az sokkal erőteljesebb volt nálunk ennél az érzésnél. Például az iskolatáskáikat, azokat sorba használták, fiúk tudták használni egy darabig egymásét, a lány ő nem, viszont mindig olyan iskolatáskát választottunk például, ami minimum a 8 évet kibírta, tehát az első 8 évet kibírta. Általában 6 évig használták az első iskolatáskát, és utána váltottak egy olyan nagyfiúsra, nagylányosra, kamaszosra, amit aztán viszont a gimnáziumban végig hordtak. Tehát gyakorlatilag két táskával végigcsináltuk. Az apró eszközöknél meg folyamatosan mindent átörököltek egymástól, a vízfestéktől kezdve a gyurmán át, az ecsetekig, a ceruzák, mindent, ami csak megmaradt, sőt még a füzeteket is, hogyha a vonalazása megfelelt az épp adott évfolyamnak a követelményeibe, akkor a füzeteket is újra és újra használták addig, amíg volt benne üres lap.
Ilyenkor egyébként arra is kell gondolni, hogy nem csak környezettudatosak vagyunk, hanem spórolunk is a családi kasszából, vagy rosszul sejtem?
Nagyon sokat lehet ezzel spórolni, rengeteget, hogyha csak arra gondolunk, hogy mennyibe kerül egy jobb minőségű füzet. Persze lehet olcsón is füzetet venni, de azok általában nagyon vékony lapuk van, hogyha olyan tollal ír, vagy ceruzával a gyerek, akkor átászhat, átíródhat, kevés lapszám van benne, tehát összességében, hogy főleg olyan tantárgyaknál, amit később majd elő akarna venni valami miatt, akkor érdemes jobb minőségűt venni, és akkor érdemes kihasználni azt, hogy tényleg használjuk addig, amíg van benne lap. A könyveknél ugye már ez bejáratott módszer, hogy ha csak nem változik a sorozatszáma az adott tankönyvnek, akkor ugye az iskolai könyvtárból kapunk sokszor könyveket. Tehát ez is egyfajta újrahasznált, bár tudom, hogy most jelenleg ingyenesek a tankönyvek, de nyelvkönyveknél például nagyon jól lehet használni ezt a módszert, hogy a tankönyveket, nem a munkafüzetek, de a tankönyveket újra és újra átöröklik.
Akár a kötelező olvasmányokra is gondolhatunk itt.
A kötelező olvasmányokra maximálisan olyan kötelező olvasmányokat olvastak az én gyerekeim könyve, amik az én könyveim voltak, hiszen mondjuk anyagén ugyanúgy anyagén volt 50 évvel ezelőtt is, vagy 30 évvel ezelőtt, mint most.
Egyre többen indulnak el gyalog vagy kerékpárral az iskolába. De mennyire jó példa ez? És ördögtől való-e, ha valakit autóval visznek? Ezekről kérdeztem Tóth Csabát, a levegő munkacsoport szakértőjét.
Az mindenkinek a legjobb, hogyha kerékpárral vagy gyalogosan viszik a gyerekeket iskolába. Az autóval cipelés az több szempontból sem jó. Egyrészt dugót okoz a iskola környékén, légszennyezés, zajszennyezést, továbbá annak a gyereknek sem jó, akik visznek, mert kevésbé ismeri meg a környéket, álmosan érkezik az iskolába. Több kutatás van arról, hogy akik reggel aktívan mennek a iskolába, azok mentális és matematikai teszteken is jobb eredményeket érnek el, jobban tudnak fókuszálni. Ezek a gyerekek jobban megismerik a környezetüket. Volt egy ilyen felmérés, hogy megkérték a gyerekeket, hogy rajzolják le a útjukat az iskolába, és aki kocsival ment, az sokkal kevesebb részletet tudott felrajzolni, mint azok, akik biciklivel mentek.
Közben fölöttünk elmegy egy repülőgép. Nos, a bringáza suliba, vagy a felnőtteknek, ugye, hogyha jó példát szeretnének mutatni, akkor a bringáza munkába, mennyire jó kezdeményezés akkor? Mennyire támogatja az önök csoportja?
Fantasztikus kezdeményezések. Ugye a bringáz iskolába program, ez tavaly indult, akkor még csak 10 iskolával, tavasszal már 200, most ősszel pedig már 300 iskola vehet részt benne, és reméljük, hogy ez egyre nagyobb számokat fogunk látni a jövőben. Én közvetlen tapasztalatom is van erről, mert a testvérem gyereke egy olyan iskolába jár, ahol ez amely részlet ebbe a programba, és nagyon élvezi minden nap rollerre kellett menni. Az ő esetében is egy jó kaland is volt a gyerekeknek.
Mennyire gyorsan mutatható ki mondjuk a kerékpár használatnak a jótékony hatása a levegő minőségben?
Hát ez azért egy ilyen nagyvárosban azért korlátozott eredményt tud elérni, mert ugye a forgalom nagy része marad, de itt is azért, tehát abban az utcában, hogyha például az utcát lezárják, és úgy lesz kerékpáros, hogy ezért is mennek kerékpára, akkor nagyon erős hatás lehet kimérni, tehát a légszennyezés egy a felére is lecsökkenhet az ilyen gyalogos utcákban.
Maradjunk még a fővárosnál. Budapesten alapvetően milyen a levegő összetétele?
Sajnos nem túl jó, bár az igazsághoz tartozik, hogy egyre jobb javul elmúlt években. Ez ugye amiatt, mert az autók is egyre jobbak, meg a ipari kibocsátás is egyre jobban megszűrik. Itt ugye európai adatok vannak, hogy az elmúlt 10 évben például 40%-kal csökkent a károsanyag kibocsátása a közlekedésnek. Hát valószínűleg Budapesten vagy Magyarországon ez kisebb, ugye a roncsautó export miatt, de azért itt is van hatása. Azért is nehéz kérdés, mert hogy a hivatalos adatok azok a ilyen nagyobb tereken mérnek. Nekünk volt egy mérésünk kis utcákba, vagy utcakanyonokba, ahol a levegő sokkal nehezebben tud összekeveredni. Ott mi határérték közeli, vagy akár határérték feletti adatokat is mértünk.
Mi van a levegőben általában ilyenkor, amikor mondjuk határértékről beszél?
Leginkább két dolog, ami problémás, a szállópor koncentráció. Ez így részben a városokban leginkább az autók kipufogó gázból ered, illetve a nitrogén-dioxid, főleg a dízelautókról számít, és ezek ilyen tüdőt károsítják, illetve a vérkeringést károsíthatják, és akkor erre vannak ilyen határértékek, de az a baj ezek a határértékek, hogy nagyon magasak. A szállóporra megvan adva a határérték, ezt évente 35-ször túl lehet lépni, ami egyfajta nonsens, mert hogy van egy határérték, akkor miért lehet ilyen sokszor túllépni. A nitrogén-dioxid esetében pedig a jelenlegi határérték az a négyszerese a WHO által meghatározott egészségügyi határértéknek, tehát negyedére kellene csökkenteni ahhoz, hogy teljesen veszélytelen legyen a levegő. Hát ez Budapesten jelenleg elérhetetlennek látszik. A jó hír az, hogy 2030-tól szigorítja az Európai Unió ezeket a határértékeket, és akkor felére fog csökkenni, tehát az már jóval közelebb esik az igazi WHO által meghatározott egészségügyi határértékhez. Itt azért Budapesten nagyon sok lépésre van szükség, hogy sikerüljön vagy be lehessen tartani ezeket a új határértékeket.
Vannak Budapesten egyébként olyan részek, ahol mondjuk nem is közlekedhet autó, ami mondjuk nem feltétlenül csak egy sétáló utca, hanem mondjuk akár egy kibővített terület vagy rész.
Leginkább ilyen sétáló utcák vannak, kibővített rész, de szerencsére egyre több ilyen kis szakasz sétáló utca van, és az iskola utcák is ebbe illeszkednek, például a Trefort utca, ami gyakorlatilag sétáló utca lett, legalábbis egy része a Trefort gimnázium előtt, és ezeknek nagyon jól kimutatható hatása van. Például volt 2 évvel ezelőtt egy mérésünk, ahol ilyen 100 méterre lévő helyszínpárokat hasonlítottunk össze, és ott a sétáló utcákban fele akkora volt a légszennyezés, mint a mellette lévő nem is olyan nagy forgalmi utcákban. Sétáló utcának se kellett lennie, mert hogyha ilyen korlátozott vagy kisforgalmi utcák, már ott is 50%-kal kisebb szennyezést lehetett kimutatni.
Hogyha valaki mondjuk a gyermekét iskolába viszi, azért vannak, akik autóval közlekednek, mert mondjuk nem feltétlenül tudják megoldani, vagy éppen így kényelmes a napi rutin. No, de most már egyre több iskolában lehet ugye látni ezeket az iskola utcákat, és nagyon érdekes, hogy például a 17. kerületben láttam egy olyan iskolát, ahol nem az iskola bejáratánál, hanem a merüleges utcában van például egy olyan pont, ez a K+R, ahol ugye a gyereket ugye csak kiteszi a szülő, és utána hajt is tovább. Tehát, hogy nem parkol le, és nem időzik sokáig mondjuk azon a területen. Ezek mennyire jó kezdeményezések például?
Igen, ezeket teljes mértékben támogatjuk. Sajnos a jelenleg a iskolák 20%-ánál a közvetlenül a iskola bejárata előtt van a Kiss and Ride parkoló.
Ami... Akkor ez egy jó példa, amit most mondtam.
Igen, igen. Tehát amikor a közvetlenül a bejárat előtt van, az jelentős problémát okoz, mert ugye akkor az oda vonzza az autókat, a szülők teljesen a bejáratig viszik a gyerekeiket, és ezzel akadályozzák a nem autóval érkező gyerekeket is. Ez egy ilyen kompromisszum, tehát a K+L parkoló az ugye mindig elősegíti az autós gyermekszállítást, de ha már van, akkor ne a iskola bejárat előtt legyen, nem kicsit arrébb, egy perc séta az a gyereknek is út fog tenni, amíg beír az iskolába.
Országosan milyen térképet rajzolhatunk le mondjuk levegőszennyezettség szempontjából? Hol vannak kritikus pontok az országban, és hol jobb a minősége a levegőnek?
Nagyvárosok a egyik ilyen problémás pontok, a nagyvárosok belső részei. Az egyik legszennyezettebb hely, amit kimutattak, az Miskolcnak a egyik része. Télen pedig a kis falvakban van óriási probléma, ahol fával fűtenek, vagy akár adott esetben hulladékkal, ami jelentős mértékben tudja szennyezni a levegőt. Tehát összességében ez a két helyszín, ami leginkább problémás.
Szezonalitásról is gondolom beszélhetünk levegő minőség szempontjából. Úgy smogriadót, ha jól emlékszem, a késő őszi, téli és koratavaszi időszakban szoktak leginkább elrendelni, akár itt a fővárosban.
Igen, hát ennek ilyen időjárási oka van leginkább. Azért is télen, mert télen alakulnak ki azok a hidegpálnák, inverz időszakok, mikor egy ilyen melegebb levegő rá telepszik a alul lévő hideg levegőre, és ezért nem tud eltávozni a felmelegedett levegő, ami egyébként felszállna, és ezért a szennyező anyagok feldúsulnak az alsó légtérben. A másik meg, hogy télen van ugye fűtés, és akkor ami több szennyezőanyag kibocsátással jár. Egyébként ezért is mostanában ugye sokkal kevesebb smogriadó van, mint régebben, ami azért van, mert hogy így a klímaváltozás miatt is így megváltozik az időjárás, melegebb van, kevesebbet kell fűteni, ritkábban alakulnak ki ezek a hidegpálna körülmények.
Szeptember első hétvégéjén azzal a megyei Orosztony adott otthont az opponens Nagy kérdések Kisfalvakban című környezetvédelmi konferenciának, amelyet a Gyöngypagoly Védelmi Alapítvány szervezésében tartottak. A találkozó résztvevőit Kobolák Attila kérdezte, ki milyen motivációval érkezett.
Lázár Péter vagyok, drámatanár.
Miért jött el ma?
Hát egyrészt én falun élek Zalában, és olyan kérdéseket boncolgat ez a két nap, amelyek közvetlenül érintenek a fényszennyezés témája, de hát a vad túlszaporodás, illetve most ezt egy idézőjelbe teszem, mert hogy ugye erről folyik a vita, hogy van-e túlszaporodás vagy nincs, de vadkár az mindenképpen van, tehát mint kert tulajdonos, és mint városból kiköltöző, én ezzel érintve vagyok 40 éve. Kártételek olyan mértékűek, mert nem csak a hegyi gazdálkodást teszi lehetővé, hanem a falun belül történő kertművelést is.
Az említett kérdések, témakörök, ami miatt eljött, mit vár ilyenkor, megoldást, vagy csak gondolkodni szeretne róla?
Valójában az volt a rendezvény célja, és ez nekem nagyon szimpatikus volt, ez az értelmes egyetnemértés, hogy egyetértek a szervezőkkel abban, hogy nem voltak olyan terek, ahol leülhettünk volna a fontos, lényeges dolgokról értelmesen beszélgetni. Moderáltan, nekem is nagyon hiányzott személyesen, úgyhogy mint ilyen társadalmi kezdeményezés is izgalmas számomra.
Szabó László vagyok, Zalaköveskútról jöttem, ahol van egy öko bivaj tenyészetünk, 200 bivaj tartunk, és az Ákossal pedig szoktak ilyen szakmai vitáink, megbeszélgetéseink lenni, ezért úgy gondolta, hogy jöjjek el, és akkor provokáljam itt a többieket is, mindőt szoktam.
Hogy értékeli ezt a mai napot?
Nagyon érdekes volt. Mindig az derül ki, hogy érdemes minél több szempontot meghallgatni, minél több embert, akihez talán első pillanatban azt gondolod, nincsen semmi közöd. Mindig az a tanulság, hogy a dolgok bonyolultak, és rengeteg olyan dolgot hall az ember, megtanul meg, amire nem gondolt, és sokkal komplexebben látja a problémákat, mint előtte.
Gáhindi László vagyok, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetője.
Milyen céllal jött el ma?
Elsősorban az erdők témája, amit idehozott, tulajdonképpen egy ilyen pódium beszélgetés, közösségi egyeztetés arról, hogy hogyan történik jelenleg az erdőkben a gazdálkodás, mi az erdők értéke, mi az, amit a társadalom az erdőktől várhat, és hát különböző vélemények tudnak itt ennek kapcsán is akár összecsapni. Ugye ennek a rendezvénynek a alcíme is opponens. Egymással szemben álló véleményeket kell megfogalmazni, kultúrát hangnemben, érvekkel alátámasztva, adatokkal alátámasztva.
Mennyire tartja értékesnek az ilyen beszélgetéseket?
Ezekben az években vagy hónapokban, amikor hát egyrészt a klímaváltozás nagyon sok olyan környezeti feltételt változtat meg, ami az erdők fenntartása szempontjából kulcsfontosságú. Egyre többet kell beszélnünk arról, hogy az eddigi gazdálkodási, kezelési formák azok jók lesznek-e a továbbiakban is, vagy ezeket adott esetben alapjaiban újra kell gondolni. Hozzátenném, hogy a társadalomban is komoly változások zajlanak. Idén egy jelentős politikai fordulat történt, új kormány vette kezébe ezeknek az ágazatoknak az irányítását, amiről eddig tulajdonképpen szakmai körökben lehetett csak érdemi párbeszédet folytatni. Ezeket most lényegében a politika szintjére is föl lehet vinni, ezeket a vitákat. Minden ilyen témának a megtárgyalása egyébként akkor a legéletszerűbb, akkor a legintenzívebb, hogyha például ilyen vidéki helyszíneken egy-egy adott körzetnek, régiónak a problémáit körüljárva is megtárgyalható.
Adásunk vége felé pedig zöld hírekkel folytatjuk. Ma a felelős szerkesztő Sarkadi Péter válogatta a híreket.
A meleg időjárás miatt továbbra is sok szúnyoggal kell számolni a családi házas övezetekben, ahol az inváziós fajok, különösen az ázsiai tigris szúnyog fordul elő nagyobb számban. Figyelmeztetett a katasztrófa védelem. Ezen fajok lárvái akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban fejlődni, így egy eső vagy akár egy kerti locsolás után is ideális tenyésztőhelyek jönnek létre számukra a lakókörnyezetünkben. A biológiai beavatkozás esetükben nem megoldható, mivel a lárvák élőhelyei elsősorban magántelkeken alakultak ki. Ezért is fontos, hogy a kertben létrejövő kisebb állóvizeket megszüntessük, fedjük le, hangsúlyozta a katasztrófavédelem. Ugyanakkor, ahol a szúnyogok megjelenése tömegessé válik, ott permetezéssel végeznek szúnyogirtást. A következő napokban a Balaton térségében, a Csepel-szigeten és környékének településein, valamint Székesfehérváron végeznek ilyen szúnyogirtást 38 településen. A gyérítési dátumok a település listával együtt a Katasztrófa Védelem honlapján találhatók meg. Elindult a TESZET 2026 regisztráció. Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter bejelentése szerint szeptember 8-ától jelentkezhetnek az önkéntesek az ország legnagyobb hulladékszedési mozgalmába, melynek akció hetét idén október 12-e és 18-a között tartják. A hír azért is figyelemre méltó, mert idén tavasszal első alkalommal a program történetében nem hirdették meg az akciót, így ez most gyakorlatilag egy újraindítás. A jelentkezés menete a korábbi évek gyakorlatát követi. A TESZET 2026 regisztráció a selectalok.hu oldalon indult, ahol a koordinátorok saját fiókokat hoznak létre a találkozási pontok meghirdetéséhez. Az önkéntesek pedig a már meghirdetett pontok közül választhatnak. A regisztrációs felület tegnap már élesedett, a korábbi évekből ismert regisztráció.selectalok.hu cím ma már a működő rendszerre irányít át, ahol azonnal lehet fiókot létrehozni. 10 vidéki mikrotérségben indul el a Szent István vidékfejlesztési program kísérleti szakasza, közölte a miniszterelnökség. Az új mintaprogrammal a kormány hosszú távú célja egy olyan fejlesztési rendszer kialakítása, amelyben a helyi közösségek is részt vesznek térségük fejlesztési terveinek összeállításában. Az első ütem 100 települést és 97.300 állandó lakost érint. A kiválasztott térségek egyfőre jutó átlagos jövedelme 308.600 forint, ami 36,5%-kal marad el az országos átlagtól. A kísérleti program helyszínei Zalakaros vidéke, Harkány vidéke, Bács vidéke, Pásztó vidéke, Megyesegyháza vidéke, Igal vidéke, Tiszaújváros vidéke, Gyöngyös vidéke, Nyírbátor vidéke és Gönc vidéke. A programban aprófalvas, alföldi, domb- és hegyvidéki, illetve mezőgazdasági, ipari és turisztikai térségek egyaránt szerepelnek. A program keretében egyebek mellett közlekedési és mobilitási fejlesztések, út- és közvilágítás korszerűsítések, megújuló energia- és vízmegtartási beruházások, egészségügyi és gyermekellátási fejlesztések, közösségi és turisztikai beruházások kaphatnak támogatást 10 településenként 1 milliárd forint értékben.
A Föld maradt című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket a földmaradtkukac@mtva.hu címen. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter, a gyártásvezető Mali Andrea és a hangmérnök Bényi Csaba nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő Barta Bernadett.